Elmúlt 7 óra, úgyhogy folytatjuk is a szabad esést, méghozzá csillagászati témával, régen beszélgettünk erről. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ma hajnalban volt egy meteorraj, ami megközelített bennünket, és ez a kvadrantidáknak az érkezése volt, és őszintén gondolom, hogy én elaludtam. Szóval én szerettem volna látni, ez tiszta volt az idő, de most megkérdezzük Szabó Nortont, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát, hogy milyen volt. Mesélje el. Hello Norton, hallasz?
Ja, igen, hallak.
Igen.
Telepet én is aludtam. Pedig nekem a meteorrajok a kutatási területem.
De erre beállítottál ébresztő órát, hogy bármit?
Nem, tehát hogy én annyira nem voltam felkészült. Csak a tegnap esti Darts VB döntője az kivett belőlem annyi energiát, hogy utána reggel már ne tudjak emiatt felkelni.
Na, hát frankó, oké. De egyébként mikor kellett volna felkelni? Valamikor hajnal 2 után, vagy 4-kor? Valahogy így lehetett látni.
Nagyjából úgy, igen. Tehát a maximumát ennek a meteorrajnak egyébként nappalra becsülték. Tehát ilyen magyar idő szerint 10 óra környéke. És egy nagyon komoly probléma a kvadrantidákkal, hogy iszonyatosan szűk az a rész, amikor tényleg sok meteor van, mármint időben. Tehát ugye megszoktattuk, hogy augusztusban nézhetjük 3-4 napon keresztül is a perzeidákat, itt ez mindössze csak néhány óra.
Aha.
Tehát egy nappali maximumhoz tényleg az van, hogy a pirkadat előtti utolsó néhány órában volt megfelelő. Nyilván egy csomóan látták ettől függetlenül, tehát Magyarországon is érkeztek jelentések, nagyon szép felvételeket készítettek, például Süle Gáboréknak a meteor kamera rendszerük Csorna mellől nagyon szépen felvett tucat kvadrantidák, tehát potyogtak szépen, nyilván azért volt némi felhő, de jöttek és hozták a szokásos kvadrantida stílust. Az azt jelenti, hogy viszonylag fényesek voltak, tehát az átlag fényességük az, mondjuk, hogyha göncölszekért el tudjuk képzelni, hogy azok a csillagok milyen fényesek, olyanok vagy annál fényesebbek voltak.
Egyébként ilyenkor azzal kezded a napot, hogy megnézed legalább a felvételeket?
Igen, tehát nyilván szembe is jön az emberrel, hogyha a ilyen körökben mozog a közösségi médiában, de felkeltem, és akkor megnéztem, hogy na, vajon látták-e, és igen, több helyről. Még nem jött be minden észlelés, tehát várható, hogy például a Magyar Csillagászat Egyesületnek a portáljain is majd megindul róla a beszélgetés, meg a Nemzetközi Meteoritikai Társaságnak is a belső levelezésében.
Most nagyon-nagyon laikus leszek. Vannak ezek a meteorrajok, amiket így lehet látni szabad szemmel. Ha bárkinek megfordul a fejében az, hogy ezek veszélyt jelentenek a Földünkre, akkor ez egyáltalán mennyire gyakori, hogy ilyen kérdések jönnek felétek, vagy feléd, és ilyenkor mit mondasz? Most én kérdezem. Akkor erre mit mondasz?
A veszélyesség nem annyira szokott felmerülni. Ezek a meteorrajok igazából ránk emberekre olyan hatással vannak, hogy jaj, de szép, és rá lehet csodálkozni a végre. Tehát ez ezeknek a fő behatása az emberekre. Nagyon sok van belőlük egyébként. Tehát egy év alatt több száz meteorraj van. Azért elismerem, hogy ezek között van olyan, aminek az aktivitása mondjuk az óránként 2 darab. Tehát azért nem rohannék a vég alá, de a nagyobbak, azok híresek, látványosak, szokták szeretni őket nagyon az emberek, és hát igazából tényleg a leghíresebb az az augusztusi perzeidák nyilván, mert meleg van, jó az idő, szívesen vagyunk itt egyébként sokáig, és akkor lehet romantikusan keresni az ég alatt a hulló csillagokat. De a két legszebb, szerintem télen látszik belőlük, ez a geminidák és a kvadrantidák. A geminidák az decemberben, a kvadrantidák meg ugye januárban.
Ez mindig így van? Most ez visszatérően így van, mint ahogy nyilván augusztusban is a csillaghullás hozzászoktunk, hogy az augusztusban van. Ezek is alkalmazkodnak a naptárhoz?
Így van. Igazából a naptárunk alkalmazkodik hozzájuk.
Igen.
Tehát azért vannak ezek a meteorrajok, mert hogy vannak olyan égitestek, jobb nyárra üstökösök, amikor közel érnek a naphoz, akkor ugye felfényesednek, és egy csomó por és gáz kiszakad belőlük. Ez a por és gáz után az üstökös pályán szépen elkenődik egyenletesen. És amikor a Föld átmegy ezen a pályán, akkor találkozunk ezekkel a porszemekkel. És ugye a Föld, mivel 365 és 1/4 naponta ugyanott van a pályáján, ezért mindig ilyen rendszerességgel találkozunk ezekkel a portfelhőkkel újra és újra. Tehát igazából nem arról van szó, hogy jönnek a meteorok, hanem mi megyünk bele ebbe a portfelhőbe, és hát minden évben ugyanott.
Aha.
Emiatt látszódnak ők.
Jó, szóval, hogy oké, most már ez egyen ma is akkor többet tanultam, mert hogy én azt hittem, hogy ez egymásra hat, vagy egymásra hatnak ezek az erők, meg a bolygók, tehát hogy éppen akkor mi sétálunk bele ebbe, ha úgy tetszik.
Így van, tehát kicsikét olyan, mint amikor a robotporszívó végigmegy a lakáson, akkor látjuk, hogy hát ott valamit felszívott. Hmm. De hogyha egy hét múlva megnézzük, akkor megint ugyanezt megcsinálja.
Oké. Beszéltünk itt az előbb arról, hogy nyáron meg télen milyen meteorajok vannak, és hogyan láthatók ezek, és erről eszembe jutott az, hogy attól függ-e a láthatósága ezeknek a meteorajoknak, hogy éppen hol vagyunk, és milyen a hőmérséklet, milyen a légkör hőmérséklete. Tehát télen akár több mindent, vagy kevesebbet láthatunk-e annál, mint ami nyáron látható?
Ahol vagyunk, az nagyon sokat számít, mert hogy minden meteorrajnak van egy úgynevezett radiánsa, ha összekötögetném a sok csíkot az égen, akkor úgy tűnne, mintha egy pontban találkoznának. Minél magasabban van ez a radiáns a horizont fölött, annál jobban látszik, és ez függ attól, hogy hol vagyok éppen a Földön. A hőmérséklettel egy nagyon izgalmas összefüggés van, mert hogy a légkörnek a nyugtalansága, illetve a felhők azok, amik befolyásolják, hogy mennyire lehet látni egy ilyen meteorrajt.
Nyilván, igen, ez
jellemzően egy hideg front után mind a kettőhöz nagyon jó adottságok vannak. Tehát hideg front után eltűnnek a felhők, és nagyon nyugodt lesz a légkör. És ezek jellemzően télen történnek. Tehát mindig szoktunk beszélgetni, nem csak meteorrajok, hanem egyéb csillagászati események kapcsán is, hogy most télen vagy nyáron érdemes nézelődni. Mindig azt szoktam mondani, hogy igen, nyáron több a derült, ez igaz, viszont a probléma az, hogy sokkal rövidebbek az éjszakák. Télen kevesebb derült van hosszabb éjszakákkal, és a téli derült az viszont nagyon derült. Tehát, hogy összesen lehet hasonlítani egy nyári égboltnak a derültjét, egy téli égboltnak a derültjével, annyira gyönyörű az egész. Nekem személyes preferenciám, hogy az Orion csillagkép a kedvencem, az olyankor látszik, tehát ez kicsikét elfogult vagyok, de tehát ez a nagy előnye a télnek, hogy azok a pillanatok, ami hetente azért van néhány derült télen is, azok gyönyörűek, és olyankor lehet a legjobban nézelődni. Hát nyilván kell készülni meleteával, meg jól fel kell öltözni.
Ja, de ez mennyire megnyugtató azért, nem? Szóval kimenni a természetbe, és te gyakran csinálod ezt?
Igen, szerencsére.
Tehát nem csak hivatalból, vagy nem csak a svábhegyi csillagvizsgálónál, hanem amúgy is van olyan spotok a városban, ahol így ki tudsz menni, és tudod nézni ezeket az eseményeket?
Vannak, igen, szerencsére mindenfelé. Például, amikor lehetett 2020-ban látni a szabadszemes üstököst, akkor azt a hármas határhegyről néztük, a tavalyi részleges holdfogyatkozást, azt a Széchenyi hegyről. Tehát megvannak itt a fővárosban is azok a területek, ahova oda lehet menni. Meg azért attól függetlenül, hogy én kutatom ezeket a hullócsillagokat, nagyon jó nézni is. Tehát van az intézetünkben egy kis csapat, 3-4 fő, egy-két nappal az ilyen kitörések előtt egymásra ráírunk, hogy akkor van-e kedvetek menni, és hogyha mindenki benne van, akkor naplemente után találkozunk Kelenföldön, és megnézzük, hogy hol van derült az ég az országban, és akkor irány Baranya, vagy irány Nógrád, ahol éppen derült van. Megyünk, kifekszünk, kiülünk, és áhítozunk a hullócsillagok miatt.
Nyilván ezt nyáron egyszerű megcsinálni, de talán télen sem ártalmas.
Picikét talán egyszerű, de tényleg például a tavalyi kvadrantidákat lovasberé mellől egy szántóföld közepén fekve polifómon hálózsákban úgy néztem végig, és gyönyörű volt.
Jéger alsó, és nagyon sok réteg.
Persze.
No, mi az, ami még most várható ilyen hasonló esemény? Tehát, hogyha ma hajnalban hozzánk hasonlóan elaludtak mások is, de akarták volna látni, akkor mikor lesz a következő ilyen meteorraj, amit látni lehet innen?
Májusban lesz az Eta Aquaridae nevű meteorraj, tehát hogy az még odébb van. Most a tavasz az jellemzően kevésbé bővelkedik ilyenekkel. Én azt mondom, hogyha nagyon szeretnék meteorokat nézni, akkor nem véletlen a Perzeidák, a híres. Nyugodtan várjuk meg az augusztus, szép lesz az idő. Akkorra szervezzük egyébként is az egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozatot az egész Kárpát-medencében. ki mindenfelé, szinte minden településben, vagy legalábbis megyénként 10-15 helyen lesznek amatőr csillagászok, profi csillagászok, egyesületek, akik tartanak bemutatókat, úgyhogy szerintem arra érdemes várni.
És akkor van még egy hírünk, ami nem feltétlen csillagászat is, sokkal inkább űrkutatásról szól. Ez pedig a hétfőn fellövendő rakéta, ami megy a Holdra, és visz valami pakkot. És abban a pakban lesz egy magyar vonatkozású kis csomag is. Erről mesélsz nekünk?
Végre elindul a United Launch Alliance-nek a Vulcan Centaur nevű rakétája a Hold felé, és ez azért izgalmas, mert ez az Artemis küldetéssorozatnak a része, és ez lesz az első olyan leszállóegység, amit nem valamilyen állami szervezet készített, hanem abszolút kereskedelmi. Ez az Astrobotics nevű magáncég vett egy rakétát a ULA nevű magáncégtől, és magáncégeknek, vagy magánembereknek az eszközeit fogja eljuttatni a Holdra. Ennek van tudományos része is, tehát például azért a NASA is visz mindenféle eszközöket, a mexikói űrügynökségnek megy egy kis holdjárója, ami szerintem rendkívül vicces katapulttal fogják kilőni. Tehát ezt kell elképzelni, hogy le fog szállni egy kis leszállóegység a Holdra, kinyílik egy csapolt, és elkezd kidobálni magából mindenféle eszközöket. Ami szerintem így elképzelni önmagában ezt a képet, rendkívül zseniális. És ami a magyar érdekeltség, az az, hogy a Puli Space cég az első magyar eszköz, ami a Holdra jut, azt felszerelte erre a leszálló esélyt. Ez egy téridő plakett, ez egy időkapszula, ahol mindenféle űrrel, magyarokkal kapcsolatos információk vannak. Többek között ott van rajta az aranycsapat, emléket állítanak Baj Zoltán munkássága előtt, meg nyilván szponzorok, akik erre felszerettek volna kerülni, ők is ott lesznek majd a Holdnak a felszínén.
Hát, hogyha találkoznak ugye holdlakókkal, akkor azok tudják, hogy kik a szponzorok, nem? Meg egyáltalán mi a helyzet Magyarországon, az nem mindegy.
El lehet olvasni, hogy mi történik mostanában, és ezt mi közvetíteni is fogjuk, viszont itt is fel kell kelni, nem olyan korán, mint a kvadrantidákhoz, de reggel 8 óra 17-kor lesz az indítás. Uh-huh. Tehát munka előtt, munkába menet, még a reggeli kávé közben meg lehet ezt majd nézni nálunk a Sárpi Csillagvizsgáló YouTube csatornáján. A Puli Space-től jönnek hozzánk mérnökök beszélgetni, úgyhogy azt hiszem, hogy fogunk tudni majd mindenféle kulisszatitkokat elárulni.
Szóval ez egy esemény lesz, amire érdemes odafigyelni, és itt közben az jutott eszembe, hogy ennek milyen utóhatása lesz. Szóval az egy dolog, hogy most ez oda fölkerül, ugye valaki küld szondát, azt is elmondtad, de hogy azok hogy kerülnek majd vissza? És mikor tudják ezeket az adatokat feldolgozni?
Ők nem jönnek vissza. Tehát elindulnak most január 8-án, és február 23-án fognak leszállni a tervek szerint, és ott gyűjtik az adatokat, és folyamatosan küldik haza rádióval ezen után. És ez igazából egy demonstrációs, egy tesztkísérlet, mert hogy most először szár le ez a leszálló egység. Most először visznek olyan eszközöket, amikkel új technológiákat kutatnak. Például, hogy a Holdból milyen ásványi anyagok párolognak ki. Vizsgálni fognak lidar készülékeket a Holdon, amivel a távolságot könnyebben meg lehet majd határozni. És hogyha ezek jól működnek, akkor a NASA-nak már most vannak megbízásai ugyanefelé a cég felé, hogy majd az Artemis küldetés, amikor végre ott van, hogy emberek is leszállhatnak majd a Hold felszínére, vagy akár még távolabb nézünk, 2-3 küldetés múlva, amikor bázist elkezdenek építeni, akkor az nyilván nem úgy fog kinézni, hogy az űrhajósok a hátizsákjukban visznek minden szerszámot. Hanem ahogyan egy jól megírt science fiction könyvben vagy filmben is látjuk, szépen a robotok előre elintézik a terepet, és az emberek, a telepesek azok már csak megérkeznek a bázisra. És ez ennek az előkészítése.
Ezzel te egyébként szoktál foglalkozni, hogy egymás közt így csillagászok szoktatok erről beszélni? Hogy ennek mennyi a realitása, van-e egyáltalán szükség erre, hogy más bolygókat nézegessünk lakóhelynek?
Persze, folyamatosan megy erről a diskurzus, nagyon izgalmasnak gondoljuk ezt.
Vannak parás viták?
Szoktak lenni, tehát hogy nyilván a miért nem költjük másra, ez mindig előjön. És ez valahol jogos is. De azért mindig a tudományos kíváncsiság az valahogy felbukkan az összes kutatóban, hogy jó, de mégiscsak visszamegyünk a Holdra, mégiscsak találunk valamit, és amit pedig nem szabad lebecsülni, ugye ez most előkészíti az új emberes Holdra szállást, és hogyha megfigyeljük azt, hogy az Apollo küldetések idejében mekkora lázban volt a nyugati világ, és a tudomány iránt mekkora volt az érdeklődés, az a generáció, aki akkor volt gyerek, utána természettudományos mérnöki irányokba milyen nagy számban mentek el emberek, ez abszolút pozitívum lehet most is, hogyha megint beindul egy ilyen pezsgő légkör, akkor 10-20-30 év múlva megint lesz egy olyan generációnk, akik úgy nőttek fel, hogy igenis el lehet menni a Holdra.
De érdekes, most szerinted ez a mai világ környezetében ez így reális gondolat? Tehát, hogy az egy dolog, hogy a 60-as években ez egy óriási kíváncsiságot váltott ki, és lázban tartotta az egész emberiséget, de hogy ez ma ugyanúgy képes lázban tartani bennünket, szerinted?
Én ezzel abszolút teljes mértékben így gondolom, hogyha bármikor kimegyünk az utcára, akkor szerintem 3 percnél kevesebbet kell sétálni, hogy valakit názás pulóverben lássuk.
Ez igaz.
Hogyha megnyitjuk bármelyik hírportált, akkor gyakorlatilag minden nap belefutunk egy vezető cikkbe, ami űrkutatással, csillagászattal foglalkozik. És itt ez tényleg nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy talán a koronavírus járvány alatt egy picit megroppant az embereknek a tudományba vetett hite. Viszont látva ezeket, hogy ez tényleg működik, tényleg ott vagyunk, és tényleg csinálják emberek, ez talán visszajöhet valami. Tehát ilyen pozitív társadalmi folyamatokat is látok esetleg emögött.
Na jó van, akkor hétfőn mikor kell készülni, meg mit érdemes nézni?
8 óra 15 környékén lesz az indítás, mi már 3.48-kor, tehát 7.45-kor el fogjuk kezdeni a műsort, Svápi Csillagvizsgáló YouTube csatornáján. Ha elhalasztják, akkor majd megbeszéljük, hogy mi lesz utána, ugye soha semmi sem biztos az űrkutatásban.
Csak ami már megtörtént.
Tessék?
Csak ami már megtörtént.
Ami megtörtént, így van, az biztos. És hogyha meg sikerül, akkor együtt fogunk örülni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
Én is köszönöm, derült eget mindenkinek.
Derült eget, Szabó Nortonnal, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszélgettünk, és mindjárt folytatjuk a szabad esést. Maradjatok még!